Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvéreim, keresztelőre készülve a 329. számú dicséretünknek a második versét énekeljük. Második versét, mely így kezdődik: nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és élő Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét az Új Szövetségből, annak is Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, a 4. fejezetből, a 12-től a 16. versekig, melyet Weber Krisztián fog majd felolvasni nekünk, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa az igét.
Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példa a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésére, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmet, ajándékot, melyet a profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.
Az Úr áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és az útját az életünkben. Emeljük fel szívünket Urunkhoz és imádkozzunk. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságunk vétkét. Énekeltük talán tétován, talán értetlenkedve, és talán bűbánattal a szívünkben. De énekelhettük volna azt is, hogy bocsásd meg a szülői vétkeket, az apai és az anyai szeretetlenségeket. Énekelhettük volna azt is, hogy bocsásd meg a nagyszülői mulasztásunkat. Annyi mindenért bocsánatot kérhetnénk, Urunk. Annyi mindenért jöttünk most ide te eléd, mert a hét folyamán sem tudtunk teljesen megállni a te szentségedben. Nem tudtuk azt megcselekedni, amelyet te elvártál volna tőlünk. Lehet, hogy a világ megbocsátott, elnézte. Lehet, hogy a szeretteink körében is nem történt olyan nagy probléma. De mi érezzük a szívünkben, hogy hozzád állni, előtted könyörögni méltatlanok vagyunk. De hisszük azt, hogy jöhetünk hozzád. Jézus Krisztusért, az ő váltságáért, az ő kereszthaláláért, mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a templomban, a te házadban, jöhetünk a te bocsánatodért. És ezért magasztaljuk a te háromszor szent nevedet. És engedd meg, hogy a hálánkat is odaviessük eléd. A hálánkat, amelyet megtapasztalhatunk az ifjú korban, a hálát, amit megtapasztalhatunk szülőként, nagyszülőként, áldunk téged, mert hisszük, hogy mindez a te munkádból, a te kezedből fakad. Így áldj meg bennünket, hogy ebben a hálában növekedhessünk, a szeretetben betöltekezhessünk, és a te ígéd által megnyugodhasson a mi lelkünk. Ehhez add a te szent lelkedet ma. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az igének a hirdetésére, és keressük ki az énekes könyvünkből a 164. dicséretet, és a 164. dicséretünknek az első két versszakát énekeljük: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Keresztény testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő igéje által hozzátok is szólni kíván, szent lelkének erősítésével. Írva találta az imént hallott és olvasott Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből, ennek a 12. verséből, mely táborunknak, ifi táborunknak, amely héten zajlott, úgymond a fő üzenete is volt. Légy példa. Amen. Légy példa. Nem azért a mai napra rendelt ószövetségi vagy újszövetségi szakaszból olvastam fel az igét, mert Pál apostol missziói útjai során ne kapnánk tőle kiváló példát arra, hogy mit kell elszenvedni az evangéliumért. Nem is azért Jób könyvéből olvastam fel az igét, mert Jób élete, az ő szenvedése és az ő megtérése ne lehetne számunkra is építő. Most jelenleg a 21. században, itt Tatán, ebben a templomban. Azért a Timóteushoz írt első levélből olvastuk az igét, mert a héten Szekszárdon ifi táborban jártunk a gyülekezet fiataljai, valamelynek egy maroknyi csapata most is itt van közöttünk. Ebben a táborban közel 30-an vettünk részt. Fele ebből a gyülekezetből, 15-en, a másik 14 fő pedig Kolozsváról, a Kolozsváros alsóvárosi, úgymond kéttornyú, kétágú templomnak a fiataljaival táboroztunk közösen a gyülekezetben, és egyetlen egy témája volt ennek az egész hétnek, már pedig a szolgálat. Mi a szolgálatnak az oka? Hogyan lehet kivitelezni? Milyen lehetőségeink vannak a saját környezetünkben, akár ebben a gyülekezetben? Fiatalként, konfirmáltként. És örömmel mondhatom, hogy a célkitűzést elértük. Elkezdtünk róla beszélgetni. Elkezdtünk gondolkodni arról, hogy miért is kéne nekünk szolgálni, tenni ebben a gyülekezetben valamit azért, hogy az evangélium hirdetése tovább folytatódjon, azért, hogy az emberek megszólítva legyenek, azért, hogy érezzük azt, hogy az Isten közel jött hozzánk a másik emberen keresztül. És az egész hétnek a mottója ez volt, amit most jelenleg a kezemen is látható ezen a karszalagon. Nem hiszem, hogy bárkinek ilyen jó lenne a szem, hogy ebből a távolságból leolvashassa, de mondom még egyszer, ez az az ige, amit most felolvastunk. Légy példa. És aktuális mondat ez nem csak így az egyházi berkekben, hanem hiszem azt, hogy a világi gondolkodásban különböző neveléstanok kimutatták, hogy a gyermekkornak az egyik legfontosabb pontja az, hogy legyen példaképe az adott fiatalnak. Ha valakinek nincs példaképe, akkor lemarad a társaihoz képest. És gyermekkorunkban mi is hiszem azt, hogy rengeteg számtalan példaképünk volt, akár az itteni fiatalok már mondhatnák is, hogy nekik kicsoda. Amikor én még gyermek voltam, nem volt ez olyan régen, de sokaknak ez már nagyon távolinak tűnik, akkor még nem volt Facebook. Akkor a saját szobámnak a fala volt az úgymond az üzenő falam, ahol kiposztolhattam a saját kis posztereimet, ahol aztán gyűjthettem a saját kis szobám árnyékában a kiváló sportolóknak a kártyáit, kosarasokat, focistákat, mezeket kérhettem a szülőktől, hogy aztán megmutatassam, hogy én vagyok a legjobb Ronaldo az egész faluban. Ezek voltak az én példaképeim. De lehet, hogy beszélhetnénk a többiekről, akik a testvérek példaképei voltak. Színészek, zenészek, gyűjtöttük a lemezeket, a kazettákat, a régi videókat, hogy valamit elleshessünk, valamit elcsenhessünk az életünkre nézve, hogy fejlődhessünk, hogy tanulhassunk. De mondhatnám a meseszereplőket, különböző filmkaraktereket, akik direkt ezért gyártódnak, ezért készítik őket, ez egy iparág, hogy minél jobban el tudják adni ezeket. Hogy minél több szórólapot, minél több anyagot, minél több táskát, toltartót, és még mi egymást vehessünk a gyerekeknek. Mert szerethető karaktereket kell gyártani. Keressük, és kerestük a példaképeket. Az egyik legalapvetőbb tulajdonság ez az embernek, és visszavezethető a tanulásra. A tanulás, amely példákkal sokkal egyszerűbb. Nem akarok itt színidőben a matematikáról beszélni, de muszáj lesz. A matematikának az alapja a példák. A példák általi tanulás, de sok más tantárgyat is említhetnék még ezek mellett. Vagy éppen beszélhetnénk a zenészek vagy a sportolók munkásságáról. Példaképként arra, hogy mit lehet elérni a kemény munkával, az igyekezettel, a tehetségnek a megragadásával. És nyilván a legalapvetőbb példakép a szülő. A szülő, a nagyszülő, a keresztszülő, amelytől az ember tanulhat. Ezt is kimutatták Bár Jézus erről beszél már 2000 éve, a mostani nagy nevelés tudományok megmutatták, hogy a családból hozó dolgokat az ember kifejezetten rengeteget, sokat használja később életében. Nem azt, amit tanult, nem az, amit ő aztán később felnőtt fejre rájött, hanem azt, amit ő a szüleitől, a nagyszüleitől elhozott otthonról. Életünk 70-80%-ában ezeket a dolgokat alkalmazzuk. Védjük hát a családokat. Védjük a nagyszülői hátteret, segítsük, hogy minél többet tudjanak tanulni a fiatalok, és találhassanak példákat a családon belül. És példák által tanuljuk a hitet is. Hittanórákon nem véletlenül, gyermektáborokban nem véletlenül. Olyan karaktereket, olyan szereplőket hozunk a Bibliából, akik által észrevehetjük azt, hogy Istennek alkalmas eszközei lehetünk ebben a világban. Ott vannak a Timóteusok, ott vannak a Pálok, ott vannak a Mózesek, akiknek az életéből erre mi is rádöbbenhetünk, hogy semmivel sem voltak sem jobbak, se rosszabbak, csak elfogadták azt, hogy az Isten akar valamit kezdeni az életükkel. És meg is erősíti őket ehhez. És a hit kapcsán keressük a példákat a családban is. Nem csak a Szentírásban, hanem a családban, ahol keressük a valódi, hálás, odaszánt, megtért életeket. Ami miatt és aminek a hatására talán könnyen megérteni azt, hogy miért kell imádkozni az asztalnál. Miért kell imádkozni este a lefekvés előtt. Miért kell eljutni a templomba minden vasárnap. Ha látják a fiatalok a hálás, a megtért, az odaszánt életeket, akkor hamarosan meg fogják érteni azt, hogy ez miért kötelező, és miért fontos az életükre nézve. De folytatom a sort, mert még van. Keressük a példákat ebben a gyülekezetben is. Mi, akik bejövünk fiatalabbak, idősebbek, gondoljunk a konfirmandusokra, vagy még az egészen kicsikre, keressük azokat a példákat, akik miatt jó itt lenni. Mert jó velük beszélgetni, mert érdeklődnek, mert kérdeznek. Keressük a példákat, és nézzük azt, hogy hogyan lehet, hogy egyes szolgálattevők, munkatársak, gyülekezeti tagok életében ott van a többlet, és ott van a mögöttes cél, hogy valamit feláldoznak az idejükből, az energiájukból, a vagyonukból, azért, hogy a gyülekezetnek több legyen. Sokszor a családjuk kárára. Rengeteg ilyen előfordul. És keressük a példákat. De nagyon sok esetben sajnos csalódnunk kell. Egyre többször, ha világba tekintünk, lehetne megint beszélni sportolókról, színészekről, zenészekről, keressük az igazi példaképeket, és csalódnunk kell. Vagy keressük a családban, és keressük a gyülekezetben, és elképzelhető, hogy egyre többször csalódunk. Fogynak a jó példák, a jó példaképek. Talán most már értik a testvérek, hogy miért ezt a könyvet választottuk erre a hétre. Hogy a szolgálatban ezek a fiatalok találjanak valami példát. Valami olyan kapaszkodót, valami olyan mércét, amiben lehet aztán erőt meríteni, ahova lehet menekülni. Légy példája a hívőknek, mondja Pál apostol Timóteusnak, és hadd mondjam azt, hogy nem igaz az, hogy a fiatalok nem keresik a példákat. Nem igaz az, hogy a fiatalokat nem érdekli az egyház, nem érdekli a gyülekezet, nem érdekli az Isten dolga. Érdekli őket, csak keresik a példákat. Keresik azokat a példákat, amihez jó tartozni, ahova jó ragaszkodni. És nagyon sok esetben nem őket kell dorgálnunk, hanem a saját életünkben kell megvizsgálni azt, hogy milyen példakép vagyok én a gyerekemnek. Milyen példakép vagyok én az unokámnak. Milyen példakép vagyok én a keresztgyermekemnek, és még folytathatnánk a sort. És ne a dorgálással kezdjük, ne a mutogatással kezdjük, hogy hát én legalább itt vagyok, én legalább csinálom azt, amit csinálok, hanem minden nap egy önvizsgálattal. Nagyon érdekes magának a szónak a jelentése, példa. Mi általában csak rövidítjük PL, és ennyivel le tudjuk. Ez annyit jelent, hogy van, amelyik lenyomatát képezem. Ahogyan a pecsétgyűrűt belemártották abba a forró viaszba, hogy a levelet lezárták, vagy éppenséggel valamilyen oklevelet hitelesítettek. Valaminek a lenyomatát képezte. Valami formának a képmását. Hadd hozzak most két példát, hogy ezt valóban meg tudjuk érteni. Az egyik a most kezdődő vizes világbajnokságnak a példaképe, Hosszú Katinka. Hiszem azt, hogy ez a név most itt mindenki számára világos, hogy mit jelent. Egy bajnokról van szó. És ha megkérdeznék mindenkit, akkor biztos kiderülne az, hogy Hoszi Katinkának a neve mellé már oda van rakva az, hogy világbajnok többszörös, olimpiai bajnok szintén többszörös, a világ egyik legjobb sportolója magyar emberként. A világ egyik legjobb sportolója. De nem tesszük talán oda mellé, vagy lehet, hogy második helyen oda mondanánk, hogy bizony a munkának is a példaképe. A kitartásnak, az alázatnak. Ha valaki az interneten róla készül dolgokat, híradásokat, vagy képeket néz, akkor folyamatosan azt látja, hogy edzőteremben van. Nem különböző kiállításokon mutogatja magát, nem éppenséggel valamilyen rendezvényen issza az egyik pohár pezsgőt a másik után, nem azt nézzük meg, hogy mennyi van a bankszámláján, hanem azt látjuk, hogy az edzőteremben van és dolgozik. Vagy éppenséggel az uszodában van reggel 6-kor és úszik. És ő nem szuper tehetség. Nem Egerszegi Krisztina, aki 14 éves korában már olimpiai bajnok volt. Ő 20 évesen majdnem abba hagyta az úszást, mert nem törődtek vele, mert nem karolták fel, mert nem segítették, mert nem volt előtte példakép. Lenyomata ő. Példája ő a munkának, a kitartásnak, a győzni akarásnak. És a másik példáról csak egészen röviden, Jézus Krisztusról. Őt jobban ismerjük talán. Jézus Krisztusról, aki a lenyomata az Isten szeretetének. A példája, a képmása. Annak, hogy Isten hogyan szereti az embert. Láthatjuk ezt a születés történetből. Láthatjuk ezt akkor, amikor gyógyít. Láthatjuk ezt akkor, amikor a bűnösökkel vállal a közösséget. És láthatjuk ezt a Golgotai kereszten. Az Istennek a szeretetét és ennek a lenyomatát, a képmását. Kérdezem még egyszer, és nyugodtan gondolkodjunk el rajta a saját életünkre nézve. Én is elgondolkodtam a sajátomon. Milyen példák vagyunk mi? Milyen lenyomatát mutatjuk mi meg a saját családunknak, a tanultaknak, az ősök hagyományának? Milyen lenyomatát mutatjuk meg mi a keresztény hitünknek? Azt, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Hogyan mutatom meg az életemben azt, hogy Isten szabadításának és szeretetének valóban az én életemben is minden fal, minden akadály és minden lehetetlenség legyőzetett és megalázkodott. Táborban nagyon érdekes volt, hogy azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik ott voltak közöttünk, zömmel a gyülekezeti családokból, akár Kolozsváról, akár innen Tatáról érkeztek, és ezek a szavak, hogy szabadítás, üdvösség, evangélium, azaz örömhír, már nagyon kevés többlettartalommal bír. És a hétfői állítatón Kasszó Gyula lelkipásztor testvérünk, aki ott a szekszárdi gyülekezetnek a vezető lelkésze, erre hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben ezekben az alapfogalmakban is nadzolunk, tompítunk, és nem veszük eléggé komolyan, hogy mit is jelent ez az életünkben. És Pál apostol is itt azt mondja, hogy légy példája a hívőknek, de nem csak beszédben. Légy példája a hívőknek magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban, az egész életeddel. Egyfajta példamutatásként. És a srácok nem nagyon értették először, hogy miről is van szó. Nem nagyon tudták, hogy mi van a többletben, ezekben a szavakban, ezekben az egyházi frázisokban. Azonban utolsó nap elmentünk egy olyan faluba, amit úgy hívnak, hogy Zsibrik. Nem kell megijedni, nem egy világvárosról van szó, hanem egy Tolna megyei zsákfaluról. Ha valaki még nem volt ott, akkor ajánljuk nagy szeretettel. Ebben a Zsibrikben, ebben a kis faluban alig van pár ház. Csupán kettő civil család lakik ebben a faluban, a többiek pedig szenvedélybetegek. Református egyházunknak van egy drogmissziós központja ebben a faluban, ahol különböző házakban, lakásokban élnek 30-an közel olyan szenvedélybeteg fiatalok, akik alkoholtól, drogtól, vagy egyéb más függőségtől szenvedtek. És azt mondták, hogy elég volt, és most már gyógyulni akarok. És van hely gyógyulniuk. És nem kellett megmagyarázni azt, hogy mi az, hogy szabadulás, amikor elénk állt egy olyan 41 néhány éves ember, aki beszámolt arról, hogy 23 éven keresztül volt heroinfüggő. De most közel egy éve tiszta. Közel egy éve tiszta, és olyan választékosan, olyan gyönyörűen beszélt, és olyan szépen mondta el azt, hogy ő hálás Istennek mindezért, hogy a srácoknak nem kellett elmagyarázni, hogy mi az, hogy szabadulás. Mi az, hogy hála. Mi az, hogy az Isten belenyúl az életedbe. Tartsunk át önvizsgálatot, és nézzük meg a saját életünket, hogy ne csak beszéljük az evangéliumot, hanem mutassuk is, érzékeltessük, és minden cselekedetünkből sugározzon át rajta. És végezetül még egy gondolatot vigyünk magunkkal a mai napra és Timóteus levelekkel kapcsolatban. Mondhatnánk azt, hogy a Bibliából ezt a szöveg részletet ezt csak a fiataloknak kell olvasni. Pál apostol Timóteusnak írja, aki a barátja, a munkatársa, a szolgatársa, és a leginkább azt tudjuk meg róla, hogy fiatal. Ez a legnagyobb tulajdonság ennek a Timóteusnak, amellett, hogy gyülekezet vezető. Sokkal fiatalabb, mint a gyülekezetben élő és szolgáló személyek, és a levél megkaphatná a kizárólagosságát arra, hogy csak is a fiatalok olvassák, és velük foglalkozzunk ezek által. De egyre többet foglalkoztunk vele ott a héten, és rájöttem arra, hogy mondhatom, hogy rájöttünk arra, hogy nem a tapasztalatlanságról, nem a gyengeségről, nem a tekintély nélküliségről szól ez a levél, hanem a kételyről. A kételj van a hátterében. Az, hogy Timóteus kételkedett abban, hogy ő erre képes lehet. Timóteus kételkedett abban, hogy ő valóban a gyülekezetnek az egyik ékes példája lehet. Timóteus kételkedett abban, hogy ő keresztény emberként meg tudja állni a helyét a világban. Szerintem ez minden generációra vonatkozik, a kételj. Legyen fiatalról, legyen idősről szó. Vajon képes vagyok-e rá betölteni azt a szerepet, amelyet Isten szánt nekem a családomban? Betölteni azt a szerepet, amelyet Isten szánt nekem ebben a gyülekezetben? Betölteni azt a szerepet, amelyet Jézus Krisztus nekem adott a szolgálatban? Timóteus feltette ezeket a kérdéseket, küszködött az ő szerepével, Pál apostol pedig segített rajta és válaszolt számára. De nagyon fontos, hogy ezt nem úgy tette, hogy lekicsinyelte a fiatal terheket. Nem úgy, hogy azt mondta, hogy jó van, majd túl leszel rajta. Pál apostol ellenkezőleg nem magát helyezte a magasztos helyre, hanem a nehézségeiről, a bukásairól beszélt. Arról beszélt, hogy a hitet harcolni kell, és nem megtanulni. Arról, hogy tapasztalni kell az Isten szeretetét, próbatételeket kell kiállni, és nem a langymeleg evangéliumban felnőni. Beszél az apostol arról, hogy a keresztény ember élete nem akkor tökéletes és erős, ha minden szép és jónak tűnik kívülről, hanem akkor, ha a legbelül azt érzi, hogy nem méltó arra a szeretetre, amelyet Isten ad neki, de mégis érezheti. A keresztény ember élete akkor működik, amikor érzi azt, hogy nem méltó a Jézus Krisztus az ő megváltójának, az ő társának barátságára. És mégis érzi az ő jelenlétét az életében. A keresztény ember élete akkor működik jól, amikor azt érzi, hogy nem méltó arra, hogy az evangéliumról beszéljen. És a Szentlélek mégis bátorítja és erősíti abban, hogy megszólaljon. Pál apostol nem arról beszél, hogy hogyan lett tökéletes az ember, hanem arról beszél, mennyi küzdelemmel jár az Istennel való kapcsolatunk. És így válik igazi példává Timóteus számára. Testvéreim, fiatalabbak és idősek egyaránt. Ma is nagyon nehéz példaképeket találni, és még nehezebb számunkra elfogadni azt, hogy példaképek vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Lenyomatai az Isten jelenlétének és létezésének ebben a világban. Ha mi nem valljuk be azt, hogy Isten ott van az életünkben, más nem fogja. És hogy ebben sikeresek, jók lehessünk, nem a tökéletes életre van szükség, hanem a tökéletes szeretetre, Jézus Krisztusra. Ő az, akit hívnunk kell, ő az, akihez ragaszkodnunk kell, ő az, akit követnünk kell az életünkben. Akkor, amikor érezzük ennek a felelősségét, ennek a terhét, ennek a súlyát az életünkben, hogy hozzátartozunk. Legyen szó családról, legyen szó osztályközösségről, legyen szó munkahelyről, legyen szó erről a gyülekezetről. Őt hívjuk, és akkor a legjobb példát kapjuk az életünkre. Olyan példát, ami az örök életünkre is kihathat. Kívánom, hogy megtaláljuk ezt a példát. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megváltunk, barátunk. Áldunk téged azért, mert te még mindig ott vagy példaként az életünkben. Nem rejtetted el magad, nem bújtál el előlünk, de engedett, hogy megkeressünk téged, és hogy megtalálhassunk. Áldunk azért, mert a szolgálatban megmutatod nekünk a lehetőségeket. Megmutatod azt a másik ember életében, hogy hogyan tudjuk jobban szeretni. Megmutatod azt a családunkban, a közösségünkben, hogy hogyan lehetünk valóban világító lámpás, hegyen épített város. De köszönjük azt, hogy nem csak a lehetőséget, nem csak a feladatot adod meg, hanem erősítesz is bennünket. Köszönjük ezt neked. És így kérünk, fogadd akkor is hálánkat, amikor most az elmúlt hétért könyörgünk. Köszönjük az áldozatos munkát, köszönjük a befogadó gyülekezetet, köszönjük a megtért és odaszánt fiatalok életét. Áldunk téged a gyülekezetekért, mind a kolozsváriért, mind a tataiért, hogy te igéd által mindenhol munkálkodsz, hogy elhívsz olyan személyeket, szülőket, nagyszülőket, akik veszik a fáradtságot arra, hogy rólad beszéljenek, akik nem szégyellik az evangéliumot, hanem valóban képesek a harcra mutatni, a hitnemes harcára, megmutatni az életükben a sebesüléseket, a fájdalmakat, a nehézségeket, de mindezt úgy, hogy te ezeket legyőzted és megelégítetted az életüket. Áldunk téged, és kérünk, légy ott mindazokkal, akik betegágynál vannak. Légy azokkal, akik szenvednek, vagy éppenséggel erősítik a másikat. Légy azokkal, akik gyászt hordoznak a szívükben. Adj hozzájuk olyan példákat, amelyek képesek az ő gyászukat enyhíteni, képesek az ő szívüket megelégítetni. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, presbitériumáért, gondnokaiért, lelkészeiért, minden gyülekezeti tagért, hogy ebben a városban képesek legyünk példák lenni, olyan lenyomatai a te szeretetednek és áldozatodnak, amely semmi máshoz nem hasonlítható. Így kérünk és könyörgünk, hallgass meg bennünket, akkor is, amikor közösen az általad tanult imádsággal imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A mai napon Timóteus azért első levélből szólt az ige, amolyan táborzárásként és lelkük épüléseképpen. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amen. Isten velünk, és áldjon meg bennünket, hogy valóban jó példák lehessünk ebben a világban. Áldás, békesség!